Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok, hadd legyek snob és angol tudásomat hadd fitoktassam. Joe Biden is a good man and a good president, but he must bow out of the race. Ez azt jelenti, hogy Joe Biden ragyogó ember, ragyogó elnök, de most aztán menjen el. Ne induljon az elnöki posztért. Ezt írja Thomas Friedman, a világ egyik legjobb újságíró, a New York Times egyik címlapsztoriában, és ezt gondolja vele együtt minden szerintem normális politikai gondolkodó, akár a mi hazánkban, akár a világ bármely pontján, akinek fontos, hogy az Egyesült Államok normális ország maradjon. Nem tudom, hogy ez a dolog, ami természetesen a mostani tévévita váltott ki, tudnilik hatalmas vereséget szenvedett azáltal Joe Biden a végig hazudozó Donald Trump-al szemben, hogy öreg bácsinak látszott, aki sokszor nincs magánál, nem adja meg az ember az esélyt annak, hogy további 4 évben képes lesz demencia nélkül megúszni egy elnöki posztot, és nem fog rá szavazni az amerikai ember. Kerner Zsolt, szervusz, te megfigyelőként vagy éppen Brüsszelben, az egyik legtájékozottabb magyar újságíró vagy. Brüsszelben foglalkoztak-e ezzel a hajnali vitával egyáltalán? Van-e valami visszhang?
Szervusz, és üdvözlök mindenkit. Nem nagyon foglalkoztak, és azért nem foglalkoztak, mert mindenki hotelben, aludt egy nagyon hosszú Európai Tanács csúcs találkozó után. Pontosan nem mindenki aludt még a hotelben, mert eredetileg 2 naposra tervezték ezt a csúcsot, amit végül lezavartak egyetlen nap alatt, és ennek örömére én is találkoztam olyan EU-s vezetőkkel, akik utána egyszerűen beültek meginni egy sört a szomszéd kocsmák egyikébe, a mellettem lévő osztánál például pont a néha mer osztrák kancellár sörözött éppen.
Az osztrák kancellár.
Inkább a vita helyett. A vita az nagyjából akkor kezdődött, amikor mindenki elment aludni, és szerintem reggel ébredt mindenki erre az eredményre, hogy ez hogy sikerült. Az, hogy erre mi volt a reakció, az azóta nem került még elő.
Egyébként pedig egész a brüsszeli csúcs alatt egyáltalában szóba se került az, hogy az Egyesült Államok nincs magánál átvitt értelemben, tehát hogy azért van nekünk európaiaknak, most minden egyes Európai Uniós nemzetnek óriási felelőssége, mert nem kizárt, hogy egyedül maradunk Amerika nélkül, és ez történelmileg példátlan, legalábbis a második világháború befejezése óta. Ez a dolog valahol nem kísérte annak érdekében, hogy az Európai Unió összeszedje magát.
Én szerintem ezt már korábban beáraszták, és meg is tettek nagyjából mindent, amit tudtak ennek a mérséklésére. Ugyan ennek az egyik pontja az, hogy a Mark Rutte, aki a Orbán Viktor után a második leghosszabb ideje európai tanácsi csúcsokra járó miniszterelnök, és egy keményen atlantista, Oroszországgal szemben határozottan kiálló vezető, lesz a NATO új főtitkára. Ez volt az egyik ilyen, a másik pedig az, ami már beépült egyébként az ilyen EU-s gondolkodásban, meg a mostani tanácsi konklúziókba is, hogy a védelmi ipart erősíteni kell, és Ukrajna mellett határozottabban ki kell állni. Tehát ennyiben tudtak ők ezzel foglalkozni. Ez a csúcs egy kicsit feszültebb volt ennél, mert mégiscsak ez az idei év talán legfontosabb csúcs találkozója volt, hiszen most döntöttek arra, hogy kivezesse az Európai Uniót a következő 5 évben, és ezért inkább ezzel foglalkoztak most, szerintem nagyon háttérbe szólt minden más ügy. Ukrajna annyiban nem, hogy a csúcs elején a Volodymyr Zelenszky is itt volt, és szerepelt is az úgynevezett family fotón, amit ilyenkor csinálni szoktak. Szóval Ukrajna még elég erőteljesen jelen volt, de szerintem Amerikában most sokkal kevésbé foglalkoztunk.
De ki nem mondottan, és sokak számára nem tudatosan, de mégis Orbán Viktor, véleményem szerint majd te elmondod, hogy így van-e vagy sem, mert nagyot tévedhetek, Orbán Viktort komoly mértékben elszigetelik, nagyon komoly mértékben, és Orbán Viktor tulajdonképpen egy európai kiadása Donald Trumpnak. Tulajdonképpen vele együtt azt a fajta mentalitást szigetelik el, amit Donald Trump képvisel. Na, ehhez mit szólsz, amit most mondtam?
Hát Hát szerintem Orbán Viktor nem ők szigetelik el, hanem Orbán Viktor szigeteli el saját magát. Ez az első, amivel vitatkoznék ebben. A másik az, hogy szerintem az Orbánnak igazából a politikai karaktere az nem a Trumpra hasonlít a legjobban, hanem Benjamin Netanyahu-ra. Én mindig azt gondoltam, hogy ők politikai működésben, ösztönökben, és egyébként hivatalban is, vagy hivatalban töltött időben is nagyon hasonlítanak egymásra. Hát az mindenképp igaz, hogy elszigetelik, de szerintem nem is feltétlenül azt a politikát szigetelik. Hát az Egyesült Államokkal az Európai Uniónak együtt kell dolgozni, ha Trump lesz az elnök, ha nem. És van egy csomó olyan ügy, amiben akkor is egybe fog esni az Egyesült Államok és az Európai Unió politikája, hogyha Trump lesz az elnök. Ilyen például Kína. Tehát az, hogy az Európai Unió az utóbbi időben határozottabban lép fel Kínával szemben, vagy akár az, hogy büntetővámokat tervez kivetni a kínai autókra, annak az eredete az nem az amúgy Kínával szemben szintén eléggé harcias Joe Biden, hanem Donald Trump. Tehát az, hogy Kínával szemben keményebben lépünk fel, az egy ilyen Trumpi örökség. És én azt se gondolom, hogy az Ukrajnával kapcsolatos politika nagyon jelentősen változna akkor, hogyha Trump hivatalba lépne. Adott esetben, amiben igazából még mindig nem lehetünk teljesen biztosak, bár sokan egyébként az EU-ban is nagyjából így árazzák be, legrosszabbra készülve. De hát azért meg kell várni, hogy mi lesz akkor. Ugye fegyvert először Ukrajnának Donald Trump küldött az Egyesült Államokból, és a republikánus elit az nagyjából ugyanazt mondja Ukrajnával kapcsolatban, mint a demokrata elit. Hogyha nem a partvonalon álló szereplőket nézzük. Lehet, hogy lesz politikai emberkedés, meg lehet, hogy az Európai Uniónak kell sokkal több támogatást adnia, de valójában már most sokkal több támogatást adunk, hiszen ugye az Egyesült Államokban nagyon sokáig állt a szövetségi fegyvertámogatás Ukrajnának, és közben Európa megelőzte az Egyesült Államokat. Én nem hiszem, hogy ettől olyan döbbenetesen sok dolog változni, és ugye volt még egy ilyen, az Orbán kormánynak még egy ilyen húzása, hogy a hamarosan kezdődő magyar soros elnökségnek a szlogenjének azt választották, hogy meg a Make Europe Great Again. De igazából ezt már mindenki elfelejtette egy hét alatt. Szóval ezen akkor nevettek egy jót az újságírók, gondolom, hogy megtörölték a homlokukat a hivatalnokok, de az látszik, hogy az ilyen munkairatokon egyébként nincs ott ez a szlogen, ott a Rubik kockás logó van. És lassan mindenki elfelejtette, hogy volt egy ilyen kvázi trollkodás, amiben a Orbán Viktor kifejtette, hogy a Trumpi vonallal kíván együtt mozogni a jövőben. Illetve most még egy olyan hír van, hogy novemberben lesz egy informális csúcstalálkozó Budapesten, és hogy Trump oda szeretné meg, vagy Orbán oda szeretné meghívni Trumpot. Ez ugye 4 nappal a választások után lesz, hogyha jól emlékszem. Azért bármilyen eredmény is születik, kérdéses, hogy a Trump első útja megválasztott elnökként, vagy egy választást elveszítve az Budapestre vezetne, hiszen az előző ciklus alatt nem sikerült rávenni, hogy eljöjjön.
Igen. Ez egyébként tényleg mutatja mindaz, amit elmondtál, hogy ez az ember, ez a magyar ember, az Orbán Viktor rendkívüli kockázatokat vállal föl, és ugyebár ez már önmagában véve, hogy ő arra fogad, hogy az amerikai elnök nem más, mint Trump, és már előre meghívja egy olyan csúcstalálkozóra, amelyik állítólag Budapesten lesz és informális lesz, és úgy gondolja, hogy nem is vita, hogy Donald Trump lesz az elnök. Ez már önmagában kockázatvállalás. A másik, hogy azt a kockázatot nyíltan fölvállalja, hogy totálisan egyedül maradt egy csomó alapvető európai kérdésben, és erre mint egy büszke. Tehát Ukrajna ügyében, az európai vezető tisztségviselőknek a megválasztása ügyében mindenben ellentmond nem csak a fővonalnak, ami ellen harcol, az establishmentnek, hanem minden más Európai Uniós államnak, beleértve Szlovákiát, mindenkit. Hát ezt hogy veszik tudomásul? Egyáltalán te, mint magyar újságíró, azt mondod, hogy Magyarországról jössz, akkor nem kezdenek beszélni arra, hogy mi lesz ezzel a Magyarországgal, vagy hogy fogadnak ilyenkor téged?
Itt volt tegnap egy érdekes jelenet, amikor ilyenkor ezek a tanácsi csúcsok úgy néznek ki, hogy az európai épületnek, ahol a tanács részben ülésezik, az auláját azt telepakolják újságírókkal, meg asztalokkal, és időnként lejön egy politikus. Ponton lejött Orbán Balázs is, és azt lehetett hallani, hogy egy külföldi újságíró, akit nem tudtam azonosítani, egyszer csak bekiabált, hogy but why not veto the war? Ez megkérdezte, miért nem vétózza meg a háború? És hogy így ennyit mondtak le valójában nyugaton abból, hogy a magyar kormánynak mi az Európa politikája, hogy mi mindent megvétózunk, és hogyha szeretünk vétózni, akkor miért nem vétózzuk meg Oroszországot ezúttal. Én is azt gondolom, hogy ez nem egy kifejezetten okos politika. Egyrészt a vétó az egy ilyen teljesen legitim dolog az Európai Unióban. Mert azért van vétó, mert vannak olyan ügyek, ahol csak egy országnak az érdeke ütközik a többiekével. És itt teljesen oké az, hogy ez az egy ország azt mondja, hogy nekünk ez nem jó, ezért ezt ne csináljátok. De általában ilyenkor születik valamilyen kompromisszumos javaslat. Tehát a vétó az valójában nem arra való, hogy használjuk, az arra való, hogy fenyegessünk vele, és utána szülessen egy olyan kompromisszum, ami nekünk is jó, és mindenki másnak is. Mi viszont nem így használjuk, mert mi fenyegetőzünk a vétóval, viszont nem indokoljuk meg, hogy nekünk ez miért probléma. És innen sokkal nehezebb kompromisszumot kötni. Viszont, hogyha ezt csináljuk, akkor egy idő után nem állnak elő kompromisszumos javaslattal. Ami viszont azt jelenti, hogy a mi igényeink a végső elfogadott ügyekben egyszerűen nem fognak látszani. Hiszen nem az történik, hogy egy olyan javaslatot fogad el mindenki, amiben bele van építve az, hogy nekünk is jó legyen, hanem az, hogy velünk nem lehet együttműködni, és ezért minket megkerülve fogadnak el egy olyan javaslatot, amiben nem jelennek meg a mi igényeink. És igazából ez a logikája ennek a sokat emlegetett elszigetelődésnek, hogy ha nem tudunk konstruktív párbeszédet folytatni egy olyan szervezetben, ami alapvetően a konstruktív párbeszédre épül, akkor egy idő után nem fogják figyelembe venni az igényeinket. És hát most is ez történt, de érdekes megnézni, hogy hogyan szavazott Orbán Viktor az EU új vezetőjének megválasztásakor. Ugye Ursula von der Leyent, ha jól tudom, egyedüliként szavazta le. A másik, aki tartózkodott, az Giorgia Meloni volt. Az is egy érdekesebb politikai húzás, hogy ő miért tartózkodott, de Orbán Viktor leszavazta. A liberális észp kormányfővel, Kaja Kallassal szemben tartózkodott, viszont megszavazta a volt szocialista portugál miniszterelnököt, António Costát, akivel szemben mindenféle korrupciós ügyek vannak folyamatban. Tehát, hogy Orbán Viktor az egyetlen új vezető, akit meg tudott szavazni, az egy korrupciós ügyekbe keveredett szocialista volt, ami egy ilyen érdekes szövetsége. De egyébként nyilván ez is azért van, mert a Costával nagyon jó kapcsolata volt az Orbánnak korábban is, amikor miniszterelnök volt. Portugália és Magyarország között egy csomó hasonlóságban egyébként, méretben, gazdasági teljesítményben, érdekekben is, és ezért jól tudtak együtt dolgozni, csak nem túl felépítettek ezek az ilyen politikai húzások. Főleg azt, hogy az Orbán úgy jött ide be, hogy eleve tudta, hogy ő itt egyedül van. És itt ugye nem volt tétje annak, tehát hogyha ezt egy hangulat kellett volna leszavazni, ahhoz, hogy elfogadják ezeket a vezetőket, akkor valószínűleg nem megy szembe mindenkivel, és nem szavazza le. De nem egy hangulat kellett, hanem ide elég volt most a minősített többség. Tehát egy, mondjuk azt, hogy az országok fele kicsit bonyolultabb, de ezért ő egyedül nem tudta leszavazni. Négy olyan ország kellett volna, aki nemet mond, és akkor esetleg el lehetett volna. De nincsen, a mi politikai igényeink kifejezésére nincsen olyan csoportosulás, amihez csatlakozni tudnánk, nincsen olyan kompromisszum, amit meg tudunk kötni, és ez nagyrészt az Orbán kormány korábbi politikájának köszönhető.
Igen. Ez milyen érdekes egyébként, hogy te is többes szám első szemében beszélsz, és mindenki, mintha a futballról lenne szó, hogy a mi csapatunk, de hát gyakorlatilag a futball válogatott esetében ez nyilvánvaló, hogy érthető, mert ez egy tradíció. De amikor én Kádár rendszerben éltem, azért az újságírók egy része a maguk között voltunk, akkor nem azt mondtuk, hogy mi, hanem a Kádárék. Most pedig képesek lettünk olyanná válni, hogy a Kádárhoz képest egy sokkal súlyosabb, ez egy megszállt ország volt. Most viszont ez az ország totálisan sorstalan néppel küzd, mert senki nem szállta meg a mi országunkat, hanem egyedül Orbán Viktor kezében van a sorsunk, és mégis azonosulunk, és többes szám első szemében beszélünk, és látjuk, hogy hogyan viszi a szakadék felé, valószínűleg, nagy valószínűséggel a szakadék felé egy ember, és többes szám első szemében, vagyis, hogy hajlandóak vagyunk esetleg vele együtt a szakadékba belezuhanni, de ez csak egy mellék megjegyzés. A fő megjegyzésem az az, hogy tessék parancsolj.
Tehát egy fociban nem mindannyian vagyunk tagjai a magyar válogatottnak, viszont mindannyian
magyarok vagyunk. Igen.
Ezek a törvények, amiket itt hoznak, ezek vonatkoznak ránk, és Orbán Viktor, mint demokratikusan megválasztott vezető Magyarországot képviselét, annak szerintem újságíróként nem is feladatom azt,
hogy... Persze, nem, itt most nem...
...vitatkoznak, hogy Orbán Viktor jó-e az ország,
persze,
inkább azzal, hogy jó az, amit csinál. De ebben az esetben szerintem nem is fölösleges arról beszélni, hogy mi hogy döntünk, mert így legalább éreztetjük azt, hogy ebben a helyzetben Orbán Viktor minket képvisel. És az fontos, hogy minket hogy képvisel. Mert az egész orbáni politika szerintem az utóbbi időszakban arról szól, hogy az eredmények, amiket el akarnak élni, azok nagyrészt azok, hogy Orbán Viktornak igaza legyen. Politikailag nőjön a mozgástere. És nem az, hogy Magyarországnak jobb helyzete legyen, Magyarország gazdagabb legyen, több szövetségessel, több kereskedelmi partnerrel, akármi. És ezért is fontos tudatosítani, hogy itt a mi nevünkben beszél.
Értem. Így is fel lehet fogni. Igen, így is fel lehet fogni, és ne haragudjál, Isten őriz, hogy én a te hozzáállásodat akartam volna bírálni, csak én is többes szám első szemében szoktam beszélni. Van egy másik olvasata a dolognak, hogy azonosulunk azokkal, akik eleve kisajátították a többes szám első szemét, mert ahányszor bírálták külföldön a magyar kormányt, akkor ők mindig azt mondták, hogy a magyar népet, minket, a magyarokat bántanak. Az senki nem adott felhatalmazást sem arra, hogy új alkotmányt csináljanak, senki egy csomó dologra nem adott felhatalmazást. Az, hogy olyan politikát folytasson az Európai Unióban, amilyet csinál, annak az ellenkezőjét mondotta még, amielőtt 2010-ben hatalomra jutott. A lényeg az, hogy ők egy nép, egy Führer, egy izé alapon, tehát gyakorlatilag Ein Volk, Ein Führer alapon a nép és a vezér egyesül, legalábbis az ő retorikájában, és ezt annyiszor ismétlik, hogy már a nép is azonosul ezzel a szöveggel, én így fogom föl, de ez lehet egy hibás olvasat, mert az az olvasat is igaz, amit te mondasz. De most itt vagyunk, hogy azt mondja neki a belga miniszterelnök, hogy így mondja, hogy nem tied lesz Európa most a Soros elnökség idején, neked most az a feladatod, hogy szolgáld az Európai Uniót. Így mondta egy sajtó, a belga kormányfő. Azt hallani, hogy képtelen még az ő nagy haverja, a lengyel vezetés is arra, hogy vele egy csoportot alkosson. És egyáltalán csak és kizárólag mindenki kvázi gyűlölettel, vagy pedig elhatárolódással tud ezzel az emberrel együttműködni, vagyis az ő szóhasználata szerint a magyar néppel. Hát ez borzasztó.
De ez egy nüanszosabb a valóság ennél természetesen mindig, mert ugye ezen a ponton, tehát hogy az Európai Tanács az valójában két szervezet. Van az Európai Tanács, ahol a miniszterelnökök összeülnek, viszont amikről ők döntenek, azoknak nincs kötelező ereje semmire nézve. És van a nagyon hasonlóan elnevezett Európai Unió Tanácsa, a régen minisztertanácsnak is hívták, ahol egyébként a kormánynak a tagjai vannak nagy részt, és azoknak van kötelező erejű következmény, amiket ők eldöntek. Tehát itt és ez nagyon fontos, ez az elválasztás, mert ilyenkor ezeken a csúcsértekezleteken konklúziónak hívják azt, amit elfogadnak, egy következtetésnek, és ez csak egy ilyen politikai iránymutatás, az, amit a vezetők elfogadnak. És alatt, amit a kormányok kidolgoznak részletesen, az valójában a fontos. És ez nagyon sok szinten Magyarországnál is elvárik. Tehát az, amit Orbán Viktor itt politikailag mond, az egy csomószor kifejezetten más, még mindig, mint amit azután végül a tanácsban elfogadnak a magyar kormány képviselőnek tagjai. Tehát én nem hiszem, hogy lehetne azt mondani, hogy ez a következő fél éves soros elnökségünk nem menne rendben.
Hát jó, világos, ez nyilvánvaló, hát más, nem hülyék, csak egyszerűen lelkileg terrorizálnak. Lelkileg terrorizálják a magyar népet, hazudoznak nekik, és egy teljesen hamis narratívát adnak az orosz-ukrán háborúról, és erre építenek föl valamit, ami egészen szörnyedelmes. A másik oldalról pedig színészkednek Brüsszelben is, és teljesen lárpurlár az egész. Tehát nincsen se füle, se farka, csak azért is. Tehát ez nem igaz, hogy magyar érdek. Hát Magyarországnak ezzel a politikával a magyar népnek az mindennapi élete nem lett jobb. Semmivel sem lett jobb. Csak azt tudjuk, hogy ha magyarként jelenünk meg sok helyen, akkor ferde szemmel néznek ránk, és olyan nyilatkozatokat hoznak ki külföldi újságírókból, amely nyilatkozatok más országokkal szemben nem nyilvánulnak meg. Egyszerűen csak főszereplői vagyunk lár pur lár egy olyan darabnak, ahol nekünk nem fő
főszerep jár, de mégis főszereplőként adunk elő, és azzal, hogy minden másik szereplőt elgáncsolunk a színpadon. Körülbelül erről szól az egész, és ez egyszerűen tűrhetetlen az én számomra, és nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége, hogy jó, ebből nem származhat, így látom. De ezt valójában terjeked is látnod kell, csak nem, már hozzá vagyunk szokva.
Hát, én ezt egy kicsit máshogy is látom, igen. Természetesen. Én szerintem sokkal érdekesebb föltenni ezt a kérdést, hogy miért gondolta pont most Alexander De Croo, hogy megjegyzést kell erre tenni. Egyébként, amit mondott, az ugye tényszerűen igaz. Az van, hogyha valaki az Európai Unió soros elnöke, akkor az annyira nem vezető, hogy valójában soros elnökként ő a saját érdekeit nem is tudja képviselni egy csomó esetben. Tehát a már említett Európai Unió tanácsában, amikor döntéseket hoznak, akkor neki a tanács közös érdekét, tehát a 27-eknek az érdekét kell képviselnie, és ezért a saját érdekképviselete egy kicsit háttérbe is szorul. Elnézést a hangzavarért, csak én most még az üres európai épületben állok, amit éppen szétpakolnak, és ezért van néha egy nagyobb hang a háttérben. Szóval, hogy annyira nem vezetője lesz Európának, hogy igazából nehezebben is tudja képviselni a saját érdekét ebben az ügyben. És hogyha megnézzük azt, hogy mik mondjuk a prioritásai a magyar elnökségnek, akkor ez egy sokkal visszafogottabb prioritás rendszer. Tehát nagyon ügyes politikai húzással megtalálták azt az egy fő ügyet, amit képviselni tudnak, ez a versenyképesség, ami egyszerre kritika az Európai Unióval szemben, tehát azt tudjuk mondani, hogy nem elég versenyképes az Európai Unió, azt szerint, ahogy eddig vezették, viszont van mögötte a 27-eknek az egyetértése, hiszen mindenki azt gondolja, hogy versenyképesebbnek kell lennie. És ebben az ügyben például a magyar kormány tudott összhangot teremteni, meg együtt tud működni mindenki mással. És én hallottam ilyen utal, ugye Alexander De Croo hamarosan leköszön. Tehát ő lemondott, és a választásokon elért szereplés miatt ő nem lesz már sokáig Belgium miniszterelnöke, könnyebben beszél, hiszen nem kell a jövőben együtt dolgozni Orbán Viktorral. És a belga elnökség pedig azok, akiktől átvesszük ezeket az ügyeket. És én hallottam a magyaroktól is egyébként egy kicsit ilyen lefitymáló megjegyzéseket azzal kapcsolatban, hogy a belgák milyen minőségben dolgoztak, amit minden cáfol, amit én hallottam, tehát én azt hallottam, hogy a belgák egyébként nagyon jó minőségben dolgoztak a soros elnökség alatt. Itt valószínűleg van egy kis összefeszülés eleve a belga és a magyar soros elnökségek között, amiben nyilván érdekesen belelátni, de hát ebben nem fogunk valószínűleg.
Igen, de mégis, amikor most te ezt elmondod, hogy a magyarok rátaláltak egy pontra, hát nincs az a hülye, aki ne találna rá egy olyan pontra, amiben mindenki egyetért, hogy az Európai Uniónak hogy kéne fejlődnie. De pontosan ez az ember mondja azt, hogy versenyképesség. Ha az elmúlt 14 évet nézzük végig, az az ember, aki ezt mondja, a saját országának a versenyképességének a zuhanását tudta végig asszisztálni. Magyarország versenyképességben rosszabb helyen van az Európai Unión belül ma, mint 14 évvel ezelőtt. És ez így van minden egyes témában, amiben elkezd találni. Ez egy tipikus maffia mentalitása, bűnözőknek a mentalitása, hogy bebizonyítjuk, hogy a másik pont olyan dolgokat csinál, ami pontosan az ő ráillik, és az másikra testáljuk át. És erre most megtapsolni egy valami olyasmit, amiben röhely az egész. Hogy ő mondja azt, hogy Európa legyen versenyképes, miközben a magyar versenyképesség még a feneke alatt van. Ebben az országban nem csinált semmit ennek az érdekében. Az Magyarországon az életszínvonal a többihez képest romlott. A Románia, Bulgária, mindegyik önmagához képest sokkal többet javult, mint Magyarország. Ennek az embernek semmilyen joga nincs ahhoz, hogy ilyeneket merjen mondani, hogy Európa hülye. Mert a Európa hagyja magát kiszolgáltatni. Jó, van joga, de hülyeségeket beszél. Hülyeség.
Hát az iróniát azt értik mások is ebben egyébként, hogy pont Magyarország szeretné versenyképesebbé tenni az Európai Uniót.
Hát erről van szó.
Itt ugye nem mint Magyarország beszél, hanem mint az EU-s 27-ek következő vezetője. Tehát, hogy mi itt nem a magyar best practice-eket akarjuk átadni mindenki másnak, hanem egy olyan ilyen javaslatcsomagot szeretnénk áttolni, ami mindenki másnak a helyzetén is javít, és nem mi találjuk ki, ez a lényeg, hanem együtt találják ki. Tehát ez nem egy ilyen magyar ötletgyár. Nem is véletlenül, nem. Hiszen akkor...
Az Európai Uniót nem Magyarország, hanem együtt találták ki, és annak minden játékszabályát felrúgni akarják. Tehát minden, ami... Tehát az, hogy most egyedül van, az önmagában bizonyítja, hogy tulajdonképpen az egész totál, ha szabad nekem ilyet mondanom, totál erkölcstelenség, hiszen ő ebbe az Európai Unióba akart szintén belépni, elfogadván, sőt, maga mondta, hogy milyennek kell lenni, és leírta, hogy milyennek kell lenni, olyannak, amilyen az Európai Unió. Persze, hogy időközben van egy csomó hiba. De ő egy átfogó, a magyar népet folyamatosan azzal idegesítik, hogy milyen hülye ez az Európai Unió, hogy ez kibírhatatlan, ez tarthatatlan, stb. Tehát senki nem tartja benn Magyarországot rajta kívül ebben az Európai Unióban, amennyire tarthatatlan.
Azért mi is, de mindenki más is.
Jó, de akkor is az egész annyira abszurd. Nem veszed észre, hogy ez az abszurditások abszurditása, hogy minden egyes alapértéke.
Ha a magyar kormány az olyan minőségben működne ebben a szempontból, mint az Európai Unió, hogy ha valaki elégedetlen valamivel, akkor azt nyugodtan elmondhatná.
Igen.
Ebből a szempontból szerintem az Európai Unióban megvan az a lehetőség, hogyha valaki tagként elégedetlen azzal, ami történik. És ebben az esetben egyébként most akkor jó, csak beleprovokáltál, hogy megvédjem Orbán Viktor álláspontját.
Alig várom.
Szerintem az a kritika, amit ő ugyan nyilván egy kicsit ilyen álságosabb politikai üzenetként mond el, de hogy ez egy valid kritika alapvetően, hogy ennek az európai parlamenti választásnak az eredménye végső soron az volt, hogy a jobboldali pártok erősödtek, a szélsőjobb is, és a hagyományos jobboldal is. És hogyha megnézzük azt, hogy kik lesznek az európai vezetői, akkor ebben ez nem tükröződik egyáltalán. Tehát itt az történik, hogy ugyanaz a vezető koalíció, amely az Európai Néppártból, a szocialistákból és a liberálisokból áll, amely az elmúlt 5 évben irányította az Európai Uniót, az folytatni fogja ezt az irányítást úgy, hogy még kisebb a többsége, pedig eddig se volt nagy. És ugyanaz ilyen programtervekben valamennyire figyelembe van véve az, hogy az Európai Uniós választók alapvetően egy ennél jobboldali politikára szavaztak, kicsivel jobboldalibra, nem sokkal, de a vezetők személyében ez nem feltétlenül látszik. És szerintem ez egy valid kritika. És ezt egyébként Giorgia Meloni is elmondta. Ő nem szavazta le von der Leyen, de tartózkodott. És neki is pont ugyanez volt a kritikája, hogy az ő frakciója ugye nagyon nagyot nyert. Ez az ECR frakció, nem nagyobbat, mint az Európai Néppárt, ami von der Leyené, de azért elég nagyobb. És a liberálisok már tök sokat vesztettek. És akkor mégis az történik, hogy az ECR-nek az igényei sokkal kevésbé vannak figyelembe véve.
Ez teljesen így van, nem tökéletes a dolog, nekem személy szerint ugyanaz a véleménye, ami Giorgia Meloninak, és ebben a kérdésben szintén ez az a véleménye, mint Orbán Viktornak, de a nyilvánosság előtt határozottan elutasítom azt, hogy Orbán Viktor szájából hangozzék ez el, hiszen az egész belső gyakorlati politikája Magyarországon, és utána a nemzetközi politikában pontosan arról szól, hogy kijátsza tudatosan, szisztematikusan a demokrácia lehetőségeit, és azokat úgy mutatja be, hogy ha neki nem tetszik, akkor a demokrácia milyen szar dolog, ha pedig jó, akkor ilyen, hát kérem szépen, nem tehetünk róla, ez a demokrácia. Igenis, az a demokrácia, hogy a legnagyobb párt, a néppárt, összefog koalíciót alkot két másik párttal, amelyik önmagához képest valamivel rosszul szerepelt, és megvan neki a szükséges többsége. Ezzel élnek, és pláne azért élnek most, inkább, mint korábban, mert olyanok vannak ma az európai porondon, mint Orbán Viktor, akik szét akarják verni az egész Európai Uniót, és maguk ízlése szerint akarnak, valamiféle puccsot akarnak. Hát ő maga mondja, kinek jutott még rajta kívül eszébe, hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Ezt a szöveget őtőle hallottuk. Ez egy olyan szöveg, amit lehet ironikusan is tartani, de ha valaki ezt csinálná, mondjuk az osztrák államfő, miniszterelnök, vagy bármelyik ilyet csinálnak, a saját országában megbüntetnék. Mert nem hát, lehetne ezt még így csinálni.
Fogja az miniszterelnök is csinálni.
Nem így szokott. Jó.
De
most ne legyél olyan, mint a fideszesek, akik
bele... Van, tényleg érdekes lesz, hogy milyen következményei lesznek a választókra nézve annak, hogyha van egy viszonylag egyértelmű politikai szándék egy össze-európai választáson, majd azt a politikai szándékot Európa vezetői nem veszik figyelembe. Vagy csak kicsit veszik figyelembe. De ez szerintem egy elég kontraproduktív dolog. hosszú távon, és ezzel érdemes szembenézni, attól függetlenül, hogy ezt Orbán Viktor mondja. Orbán Viktornek ez a fajta politika, szerintem egy csomó szempontból hasznos az Európai Uniónak, mert hoz egy kis valóságot abban, hogy az EU működik.
Igen, lehet, hogy hasznos Orbán Viktor az Európai Uniónak, de hatalomhoz az Európai Unió nem fogja hagyni a saját egzisztenciális érdekéből sem, hogy hozzájusson valóságos hatalomhoz, sőt, abban tényleg hasznos Orbán Viktor, hogy a jövőben vigyázzanak arra, hogy mindazok a rések, amelyek nyitva vannak ebben az egész dologban, azokat zárják. És ma ott tartunk, hogy Orbán Viktor, ha jól tudom, nem tudom, ezt most mondj, ez az utolsó kérdésem. Igaz ez, hogy valójában nem tud létrejönni az a bizonyos frakció, amit próbált teremteni haverjával, a volt cseh miniszterelnökkel, a Babissal, akiről azt mondják, hogy furcsa maffia kapcsolatai vannak, eleve szlovák, a nagyon közeli magyar gazdasági üzleti kapcsolatai vannak, és így tovább. Szóval tehát gyakorlatilag az történt, hogy a Babis bejelentett, hogy létrehoz egy frakciót. Létre tud jönni az a frakció, amiben ott van Orbán Viktor?
Alapvetően igen, mert itt ugye a frakció alapításhoz az EP-ben az kell, hogy legyen 23 képviselőt 7 országból. A képviselők száma az majdnem meg lenne már azzal. Azt hiszem, Babisnak talán 60, ugye a Fidesznek 11. Ehhez kell még szerezni kb. 10 embert.
Igen.
Különböző országokból. Ezeket a képviselőket ugye lehet
magát. 7 országból, 7 országból.
Van most akik függetlenként, tehát pártcsaládon kívül ülnek a parlamentben, és elég turbulens időszak van. Az látszik, hogy a lengyelek valójában nem akarták ezt soha. Az egy alkudozás volt Giorgia Melonival azért, hogy osszák el az ECR frakció vezetői posztjait. Ezt a pártcsaládot most az olaszok vezetik, a lengyeleknek viszont majdnem annyi képviselőjük van, és szeretnének is határozottan beleszólni abba, hogy mi fog történni. A végére kiderült, hogy ez az egész erről szólt a fenyegetőzés, nem akartak ők egy ilyen Visegrád plusz frakcióban ülni, és az is kérdés lesz egyébként, hogy lesz-e ilyen frakció. Elég fluid a helyzet még mindig, ez jövő csütörtökig fog eldönni alapvetően, hogy fognak kinézni a frakciók. Egyelőre így az AfD is, ami egy elég nagy falat, viszonylag sok képviselővel frakción kívül ül, nekik sokkal kellemesebb lenne, hogyha nem jövő csütörtök, hanem egy héttel később kellene csak leadni a regisztrációkat, mert eddig abban bíztak, hogy a francia választások után az igazán problémás képviselőket kizárva esetleg visszaülhetnek a Le Pen identitás és demokrácia nevű frakciójába. Ha nem, akkor elképzelhető az, hogy csinálnak egy ilyen szuverenisták nevű frakció, de ennek is több nevet levegtettek már be. De közben azt látszik, hogy még az AfD is valamennyire a centrum felé halad. És nekik látszott, hogy őket megütötte politikailag az, hogy mennyire ilyen necces figurák vannak a saját pártjukban is. És ezért az legutóbbi bejelentés az, hogy addig nem alakítják meg ezt a szuverenisták frakciót, amíg le nem ülnek minden ilyen veszélyesnek, vagy potenciálisan veszélyesnek gondolt párt képviselőjével, beleértve be a Mi Hazánkat is. És alaposan elbeszélgetnek velük, hogy ebből lehet-e bármi.
Na de ugye az AfD-vel azt gondolom, hogy német-magyar kapcsolatok érdekében a Fidesz nem fog közös frakcióba kerülni, és mindaz, amit te most elmondtál, és még nem tudjuk persze, de éreztetted a tudásod alapján, amit lehet tudni bár szakembereknek, hogy a Fidesz most egy picit aggódhat, hogy sehova se tud beférni, mert az AfD-vel nem akarna, a lengyelek, ha nem mennek be abba a visegrádis frakcióba, akkor az egy eléggé...
Az idébe be tudnak ülni, hogyha az AfD nem megy vissza.
Ha nem megy. Tehát a Le Pen féle. Igen. De ott viszont a Le Penék adják meg az alaphangot, és nem tudja őket mozgatni, mint ahogy a cseh miniszterelnököt, vagy a volt szlovén miniszterelnököt, csupa ilyen külsős mikutyán kölykéről van szó, tehát Orbánhoz kapcsolódók emberek, tehát maradjunk abban, ezek nullák. A Babis is nulla ebben a tekintetben európai szempontból, és a volt szlovén miniszterelnök is nulla ebben a szempontból, tehát egyedül Orbán Viktor lenne valaki, de ha a lengyelek nincsenek itt, akkor ebből az egészből alig ha lehet igazi dobás. Ez így van? Ez
Orbán Viktornak nyilvánvalóan ez lenne a jobb, neki az lenne a jobb, hogyha lenne ilyen Visegrád frakció.
De ez nem fog létrejönni.
Ez alapon és nem ideológia alapon szerveződő frakció lenne. Így tehát az összeállításban figyelmen kívül lenne hagyva az, hogy itt milyen ideológiai különbségek vannak.
De nem ideológiai, nem praktikus különbség. Hát az egyetlen praktikus különbség a leglényegesebb ebben a mai világban, 2024-ben, hogy hol állok, Ukrajna mellett vagyok, vagy az oroszok mellett. A Babist be lehet húzni ebbe, a volt szlovén miniszterről be lehet, de egy lengyel Kaczynski féle pártot nem lehet. Innentől kezdve az egész cikis, mert a szlovák se fog beülni egy olyanba, amely kimondottan orosz barát.
Hát még nem is csak ez, de hogy az ECR frakció azért most már a harmadik legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. Ha lengyelek annak az egyik vezető ereje, akkor nagyon komoly befolyásuk van az Európai Parlament menetére. Hogyha beülnek egy kis frakcióba a magyarokkal és a közép-európai országok volt vezetőivel jellemzően, akkor sokkal kisebb beleszólásuk ez bármire.
Hát igen. Zsolt, nem haragszol, hogy állandóan belekötöttem abba, amit mondtál?
Soha. Minden beszélgetés egy érdekes utazás veled.
Nekem meg veled. Utazzunk együtt, Hawaii-ra vagy valami erre. Na, minden. Köszönöm szépen, és jó munkát továbbiakban is Kerner Zsoltnak, aki a 24.hu vezető újságírója. Szervusz. Egy másik kolléga, akit megvárattam, bocsánatot kérek, Nagy Gabriellától, ő Izraelben dolgozik. Jó napot, vagy szervusz, szabad tegezni, Gabriella?
Hát légy szíves.
Köszönöm.
Izraelben amúgy sem szokás magáról, úgyhogy köszönöm, tegeződjünk, légy
szíves. Gabriella, nem hallhattad, a jó előbb még, Kerner Zsolt vette a bátorságot, és azt mondta, amikor én azt mondtam, hogy arra reagált, hogy én megkockáztattam, hogy a magyar miniszterelnök olyasmi, mint Donald Trump, ő erre azt mondta, nem, ő szerinte leginkább az egész mentalitása Benjamin Netanyahuhoz hasonlít. Nem ez a lényeg a mi beszélgetésünknek, de azért kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy reagálod le ezt az ő gondolatát.
Hát nyilván ez a jobboldali ideológia, ami manapság, tehát napjainkban akár a Donald Trump, az a konzervatív ideológia hasonló alapokra épül, és ez minél mondjuk, hogy erőteljesebb alapokra, mint a Benjamin Netanyahu, vagy a Orbán Viktor, és oda Donald Trump esetében olyan mondjuk azt, hogy már radikálisan kiélesített helyzetekre épül, mint például mondjuk Magyarországon a bevándorlás politika, Izraelben a palesztin állam, az Egyesült Államokban szintén a bevándorlás politika. Ezért ez a hasonló válaszokat szül, és ugyanolyan retorikát. Tehát ezért nagyon sokban hasonlít az általad is említett három úriembernek a véleménye, vagy egyáltalán kiállása a tömegek elé, a választóik elé, amivel olyan népszerűséget tudtak igen maguknak szerezni. Lerövidítve ezt, vagy leegyszerűsítve ezt úgy hívják, hogy most magyarul, úgyhogy ezek valóban összekötik őket. Annak ellenére, hogy mind Izrael, mind Magyarország, mind az Egyesült Államok nem ugyanolyan politikai alapokra épül, tehát maga a politikai rendszer nem hasonló, viszont azok, akik ezt uralják, és például a Netanyahut és az izraeli miniszterelnököt is azt köti össze, hogy mindketten nagyon régóta miniszterelnökök. Az Egyesült Államokban ez azért nem lehetséges, mert csak két ciklusa lehet választani egy elnököt, viszont Izraelben és Magyarországon nincsenek ilyen kikötések. És hát ez egy elég rendhagyó, lássuk be, hogy valakit több mint 10 éven át folyamatosan újra választják. Tehát emögött egy olyan erős kiállás van, és egy olyan fajta, mondjuk úgy ellenképre alapul ez a politika, amivel a választókat meg tudják ezek a vezetők győzni, hogy valóban nagyon sok mindenben hasonlít, annak ellenére, hogy nem hasonlít szerintem, de úgy tűnik.
Igen, de mondjuk az nem folytassuk, csak eszembe jutott, hogy mind a kettő, a Netanyahu és a magyar miniszterelnök között nagyon hasonlatos, hogy nagyon sok öncél is van. Ez az öncél leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a hatalom minden áron való, szinte gátlástalan megtartására való törekvés. Ez most csak röviden mondd, hogy ezzel egyetértesz, vagy nem értesz egyet, amit most mondtam?
Természetesen személyes indítatású, tehát ez a populizmus, amiket mindig van valamilyen személyes indítatás, egy olyan ego, vagy egy én kép, és egy olyan hatalomhoz való ragaszkodás, amit egyébként a saját szavazóik, akik ebben hisznek, ezt nem személyesnek érzik, hanem úgy gondolják, hogy ez a vezetői erénynek, tehát annak, hogy nem engedünk az ellenségnek, mi kitartunk, nem fogjuk engedni, hogy Brüsszel Magyarországot leigázza, nem fogjuk engedni, hogy a palesztinok palesztin államot hozzanak létre. Tehát emögött a szavazók ezt látják, hogy ez egy nagyon erős vezetői képesség, nem pedig egoizmus, holott valóban személyes, tehát ilyen személyes hatalmi vágy van mögötte. De egyébként ez egy ilyen eléggé abszurd dolog, vegyük úgy, nonsense, hogy a kettő együtt működik csak. Tehát, hogyha valaki ilyen 15 éven keresztül miniszterelnök akar lenni, ahhoz valóban egy nagyon erős személyes indítatás szükséges. Tehát az, hogy valaki azt nézi, hogy mi jó a népnek, azzal könnyen sebezhetővé válik, és nem fog ilyen sokáig kitartani egy ilyen hosszú politikai karrierbe futni. Ebbe ez az ellentmondás, de sajnos ez így működik.
Igen, értető, és nagyon köszönöm, hogy közelebb hoztad sok mindenben a hallgatóink számára Izraelnek, a miniszterelnökének a vitatható politikai beállítottságát is.
Tehát ebben lehet valóban vitatkozni, tehát azok, akik ezzel nem értenek egyet, úgy gondolják, hogy ebben, tehát valahol egy erős hatalmat csak úgy lehet, hogyha nagyon szertágazó korrupció van mögötte. Tehát, hogy a miniszterelnök mindent és mindenkit tud befolyásolni, mindenre rálátásában, és mindenki függ tőle.
Ez kell egy korrupciós mechanizmus, amivel lehet embereket zsarolni, hogy a véleményüket ne nyilvánítsák ki, és más legyen. Ez nagyon érdekes, de Izrael akkor is, így vagy úgy, függetlenül a miniszterelnökétől, amióta létezik, tulajdonképpen nem túlzás azt állítani, hogy életveszélyben van, mert ellentétben Magyarországgal Izraelnek a létezéshez való jogát sok ország és a mai világban egyebek között ezt sajnálatos módon Netanyahu a politikájával elő is segítette, hogy fölgyorsuljon ez a folyamat, hogy nagyon komoly gondolkodók vonják kétségbe azt, hogy helyese, hogy létezik ez a cionista állam, vajon ez nem egy mesterséges dolog-e, és nem természetellenes, amit csinál. De ettől függetlenül tény, hogy létezik egy tulajdonképpen nagy részét tekintve egy virágzó, bizonyos tekintetben kimondottan demokratikus ország, amely élni akar. És most függetlenül a Netanyahutól, az, hogyha mostani helyzetet nézzük, mind a Gaza, mind az, ami pedig Libanon környékén kialakul, hogy tudnélik, lehet, hogy Libanonból kiindul egy háború, és Libanon-izraeli háború lesz. Ez mit hoz ki általában a nemzet pszichéjéből? Egy haragot Netanyahuval szemben erősít föl elsősorban, vagy pedig az, hogy most hagyjuk a francba Netanyahut, a nemzetnek egyesülnie kell, és mindenáron megvédeni létezésünket?
Hát ebben a kérdésben az ország egységes, hogy magunkat meg kell védeni. Hát ilyen kérdés, ez nem megosztó. Nyilvánvalóan, akik itt élnek, azok hisznek Izrael államban, Izrael létében. A kérdés itt mindig abban vetődik.
Halló? Még ismételd el ezt a mondatodat, az utolsót ismételd el, mert elment a vonal.
Igen, tehát az ország abban 100%-ig egységes, hogy hogy hisznek Izrael állam létében és létezésében, hát akik itt élnek, azoknak nincsenek efelől semmilyen kétségeik, és abban sem, hogy nyilván, hogyha megtámadnak minket, akkor meg kell magunkat védeni. Tehát erre képesek kell lenni az országnak, az ország vezetésnek, a hadseregnek. Tehát ilyen szempontból vastámogatása van bármilyen politikai hatalomnak, amelyik éppen regnál. Most a kérdés abban van, hogy a mikéntben és a hogyanban. Tehát mit általában mindig természetesen. Tehát a Benjamin Netanyahu mindig abból sikerült magát választatni, ahogy amit te is mondtál, Izrael folyamatosan a létéért küzd magában, és ő az egyetlen, aki ezt meg tudja védeni az országot, mert itt egyszerűen nincs egy másodperc nyugtassa az országnak minden oldalról. Eddig ez mind ilyen elvi kérdés volt. Tehát persze tudtuk, hogy meg voltak háborúk, nem mondom, meg libanoni háború is volt, de az utóbbi 15 évben ez egy olyan teoretikus dolog volt, hogy mindenki minket akar megölni, de azért a mi hadseregünk olyan erős, hogy olyan elrettentő ereje van, hogy nem fognak megtámadni. Na most ez október 7-én ez megdőlt, ez a fajta hite az embereknek, hogy minket úgysem fognak megtámadni. És tulajdonképpen azóta 266 nap óta folyamatosan háború van. Ugye Gázában mondjuk úgy, ahogy sikerült stabilizálni a helyzetet, tehát Izrael ura a helyzetnek, de abban a percben, hogy október 7-én kitört a háború, az északi front is aktiválódott. És ez folyamatosan erősödött egészen napjainkig, olyan mértékben, hogy eddig az úgynevezett kockázat kiszámoló szakemberek azt mondták, hogy igen, ez várható volt nyilván, hogy a Hezbollah távolról segíteni fogja a Hamas, nem fog konkrétan kezdeményezni egy ilyen mélyebb és súlyosabb háborúba, de meg fogja nehezíteni Izrael dolgát. Na most ez szép lassan, lépésenként odáig jutott, hogy most már az eszkalálódásban mindenki 100%-ig hisz, és ez a Washingtonban ez a legnagyobb aggodalom, mert ez viszont kiszámíthatatlan, hogy milyen következményei lesznek. Nem igazán az, hogy Izrael nyilván meg tudja magát védeni, tehát olyan katonai potenciállal meg fegyverekkel rendelkezik, hogy a végeredmény nyilvánvalóan pozitív lesz Izrael részre, legalábbis mi nagyon reménykedünk, az Egyesült Államok támogatásával és sok más ország támogatásával, szövetségesekkel, de hogy ez mekkora áldozatokat fog jelenteni, és hogy Izrael számára milyen súlyos gazdasági, meg egyáltalán ilyen, hogy mondjam, önmeghatározási kérdéseket fog felvetni, hogy hányan fogják mondjuk hagyni az országot, az viszont hát aggasztó, tehát mivel nem lehet tudni pontosan, hogy mi lesz ennek a vége, az sohasem egy jó dolog, tehát sohasem erősíti az ország lakóit. De a másik oldalról viszont ilyenkor mindig összezárnak a népek, vagy az ország, akár Izrael, akár másik ország, tehát amikor nagy a fenyegetettség, akkor mindig nagy az összefogás is. Úgyhogy egyrésztről van egy nagy bizonytalanság, másrésztről mindenki érzi, hogy itt valami lesz, sajnos lesz. Eddig csak úgy gondoltuk, hogy hát, ha nem lesz, persze csak minden nap, már azért 266 napja ez folyik, de minden nap úgy gondoltuk, hogy nem történik meg az, ami tényleg Izrael számára nem lesz egy feladat, sokkal nehezebb lesz, mint a gázai háború. De úgy néz ki, hogy tényleg a Washingtonban is nem attól félnek, hogy valóban ez egy olyan dominó elvet fog elindítani, amikor Irántól kezdve a jemeni huti mindenki olyan erőt fog koncentrálni Izrael ellen, hogy ezt nagyon-nagyon fájdalmas lesz megelőzni. sajnos.
Igen, utolsó kérdésem, hogy látjuk ezeket a képeket, amelyeken izraeli tömegek, tényleg hatalmas tömegek tüntetnek a kormány ellen, a miniszterelnök ezeket lesöpri csak úgy, hogy olyan nyilatkozatokat tesz külföldön, az amerikai sajtónak szokott nyilatkozni, hogy az egész nép engem támogat, miközben szemmel látható, hogy ez így nem igaz. És nagyon-nagyon sokan érzik azt, hogy Netanyahu-nak a személye és ennek a szélső jobboldali embereknek a kormányban való részvétele az, amit sokan kimondatlanul a legnagyobb tehernek éreznek. De az mindenkit érinthet, és látható mindenki számára, hogy az országnak a nemzetközi imázsa romlik. Azok, akik ezt látják, elhiszik, hogy ezért csak a világ, a nemzetközi antiszemitizmus felelős, hogy bennünket gyűlölnek, mert zsidók vagyunk, és a holokausztot akarják folytatni, de elhiszik, hogy erről szól az egész Izrael ellenesség, akik nem értik a tüntetőket, és azokat a tüntetőket ott is nyilván hazaárulóknak mutatja be a kormányzati propaganda. Tehát ezt jól érzékelem minden.
Tehát ez is egy ilyen, hogy mondjam, egy nagyon megosztó dolog Izraelben. Visszatérve, lerövidítve a dolgot, tehát ugye az előbb is említettem, hogy a miniszterelnökkel kapcsolatban az utóbbi években voltak, úgy vannak ellen ezek a folyamatban lévő bíróságügyek, meg sok minden más, ami esetleg az izraeliek szemében annyira nem szerethető tényező, mondjuk, tehát megosztó lehet ezért nem szeretni, de általában az izraeliek mind egyetértettek, hogy Netanyahu-nak egy olyan nemzetközi kapcsolatai van, és olyan tapasztalata, és olyan védelmi erőt képvisel, hogy Izraelt nem fogják megtámadni. És hát nyilván, mint ahogy beszéltük, ez nagyon fontos az izraeliek számára, mert Magyarországgal ellentétben itt valóban egyszerűen egy ilyen sziklaszélén lavíroz Izrael, tehát minden oldalról, amit látjuk, csak is kizárólag rakétákkal veszik körbe. És hát a biztonság és a védelem az fontos volt. Most október 7-én tavaly ez az imázs, ez valamilyen formában bedőlt. Tehát azok, akiknek voltak, hogy mondjam, kétségei Netanyahuval, akkor is rászavaztak, mert mondták, hogy az ország biztonsága a legfontosabb. Most október 7-én, ami történt, az egyszerűen olyan sokkoló volt az emberek számára. Egyszerűen nem tudták elképzelni. A mai napig ebből a sokból, beleértve saját magamat, nem tudtunk kilábalni. Tehát egyszerűen olyan posztraumás hatásai vannak, hogy ezt nem lehet csak úgy feldolgozni. És egy ilyen esetben mindenki elvárta volna, hogy kiáll a miniszterelnök, és azt mondja, kérem szépen,
Gabriella, egy pillanat, az a helyzet, hogy nagyon szakadozik a vonal. Sajnos már csak 2 percünk van a adás végéig, úgyhogy tehát a lényeget próbálj olyan helyre állni, ahol biztosan jó a vonal, és ismételd el a lényeget.
Hát most halljuk. Tehát a lényeg, most hallatszik, amit
igen,
mondok már?
Igen, jó. Jó.
Tehát a lényeg az, hogy tavaly október 7-én azok számára is megrengett a bizalom, akik eddig mindig minden formában a miniszterelnökre szavaztak, mert úgy gondolták, hogy bármilyen mondjuk ilyen populista vagy személyes indítatásai vannak a politikájának, de az országot mindig megvédte. És az október 7-én ugye valamilyen formában bedőlt ez a nézet, és az emberek azt várták el, hogy kiáll a miniszterelnök, és azt mondja, hogy kérem szépen, én ezért vállalom a felelősséget. És ez nem történt meg. És ez azzal a sokkal együtt, ami ugye érte az országot október 7-én, együtt ez egy olyan kiábrándultságot és egy olyan dühöt váltott ki az emberekben, hogy valóban folyamatosan mennek ki az utcára, és elvárják azt, hogy a miniszterelnök vállalja a felelősséget, tehát hogy megújítsa a bizalmat, tehát egy új választást kiírnak, és aztán jó, akkor én kérem szépen lássuk, kiírjuk a választást, és meglátjuk, hogy hogy a választók hogy fognak erről dönteni, hogy megnyerem, vagy nem nyerem, de akkor is, hogy az emberek akkor megnyugodnának. Tehát éreznének egy valamilyen fajta elégtételt. De ez ugye nem történik meg, és ezért menek az utcára. Másrészt pedig nagyon sokan szimpatizálnak azokkal a túszokkal és a hozzátartozóikkal, akik 266 napja ugye a Hamas fogságában vannak. Ugye elvileg van 120 túsz, de ebben nem lehet tudni, hogy hányan élnek, és az a folyamatos túszalkú megállapodás, ez az oda-vissza táncolás többek között azért, amit te is mondtál, hogy a kormányban olyan radikális partnerek vannak, akik ellenzik ezt a megállapodást a Hamasszal. Ez szintén egyfajta elégedetlenséget váltott ki az emberekből, és ezért nagyon-nagyon sokan tényleg folyamatosan minél többen mennek az utcára. Egyrészt ugye kormányváltást szeretnének elérni, másrészt pedig azt, hogy a túszokat, hát ha bele lehet gondolni ebbe az érzésbe, amikor valaki... Igen.
Hogy hozzák haza a túszokat, és ez nem csak katonai eszközökkel lehet, hanem tárgyalásokkal kellene megcsinálni.
Pontosan.
De ez a pasi nem akar tárgyalni.
Aj. Így van. Ez elég... Ez valóban elég ok arra, hogy az emberek az utcára menjenek, és az az igazság, hogy az országban ilyen szempontból elég nagy káosz, tehát nagyon kellene egy olyan lépés, egy olyan határozat lépés a miniszterelnök részéről, aminek tisztázza a dolgokat, és ilyen szempontból, tehát legalább belpolitikai szempontból ennek az végére.
Gabriella, nagy Gabriella volt a vendégünk, Izraelből nagyon érdekes dolgokat hallhattunk, sajnos a vonal nem volt mindig jó. Nagyon szépen köszönöm, békét kívánok Izraelnek és az arab világnak, innen Budapestről, a Klubrádió stúdiójából, és a kedves hallgatóknak jó hétvégét, nyugodt hétvégét, Lehocki Miriam, Túri Lui és Zsidai Péter nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.